Okostelefonok, virtuális megoldások, laptopok és online felületek. Számos információ, adat, hír és lehetőség. Ezeket hozták el a 21. század eszközei. Olykor azonban nehéz eligazodni a virtuális labirintusban. Ebben segít a digitális világ. Szerkeszti Nagy Bodó Szilárd.
Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket! Ahogy sokan már megszokhatták, az Almás Vállalat minden ősszel két eseményt tart, de a szeptemberire esik a nagyobb hangsúly. Október folyamán, amikor érkeznek az új laptopok, processzor és táblagépek, akkor rendszerint egyszer csak ezek megjelennek a vállalat honlapján, anélkül, hogy mindenféle különösebb bemutatót tartsanak. Így volt ez az idén is, amikor az Apple bemutatta az M5-ös processzorát és az ehhez kapcsolódó új hardvereket, a MacBook Pro-t, az iPad Pro-t és az Apple Vision Pro-t. Ezekről beszélgetünk a mai digitális világban. Témánk új processzor és új almás hardverek. Telefonos kapcsolat révén itt van velünk Palkó Attila, a Maros Hargita Kovászna megyei Logischoolok menedzsere, akinek köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat és bekapcsolódott a digitális világba. Szervusz, köszöntelek újfent a műsorban.
Jó estét kívánok, szervusz Szilárd, köszöntöm a kedves hallgatókat is.
Ahogy a felvezetőben is említettem, szép csendben megjelent az Apple új chipje, az M5. Azért mondom, hogy így szép csendben, mert hogy esemény nem tartozott hozzá, egyszer csak elérhetővé vált az oldalon az M5-ös processzorral szerelt 14 hüvelykes MacBook Pro, iPad Pro és Apple Vision Pro. Hamarosan beszélünk a termékekről is, de először maga az M5-ös chip. Mi az előrelépés az M4-hez képest? Mert hogy én a közleményből arra tudok csak következtetni, hogy a mesterséges intelligenciára összpontosítottak a fejlesztés során.
Igen, kezdjük a legelején, ami ugyanis az M betűs szériával kezdődött annó, 2020-ban, ugye az M1-es chipre fókuszáljunk most egy picit, és akkor ebből fejlesztjük tovább a témát. Igen, az M1-estől őszintén nem csak hogy csendben jelentek, nem jelent, egyáltalán még csendben, nagy tamtámmal jelentnek, és hanyat is estük. Ez tény és való. Nagyon jól megcsinálta az Apple annó ezt a chipet. Tapasztalatból mondom, az M1-es annó nagy port kavart, és okkal szuper gyors teljesítmény mellett kevesebb energiát is használt a chip az Intel processzorhoz képest, és így azonnal jobb akkumulátor üzemidőt is adott. Akkor egy nagyon jó MacBook volt ez, és pont ímen erre felekezdődik a bulika. Ugyanis kialakult két tábor. Azok tábora, akik azt mondják, hogy az M1-es Mac-ek még mindig fantasztikusak, és egyáltalán nem lassulnak, és mindennapi feladatokra tökéletesen elegek. A második tábor pedig az, akik lázadnak azért, hogy az Apple azóta alig innovált, és az új M-szériás chipek nem hoztak forradalmat, nem újítottak akkorát, mint amekkora lépés volt az M1-esnek a bevezetése. És én most meg szeretném alapítani a harmadik tábort is, azokért, akik mindkettőben benne vannak. Jogosan teszem ezt, ugyanis tapasztalatból beszélek, és nem holmi innen-onnan összeszedett, olvasott, fizetett influencerek kijelentésére alapozok, hanem a saját tapasztalatomból. 17 éves Apple, 18, most már lassan Apple tapasztalatom van, mindenen átmentem, amit lehetett. Tény, hogy kit miért fizetnek, azt prédikálja a mai világban, szóval nem érdekelnek engem az influencereknek a mindenféle ilyen-olyan kritikái vagy feldicsérései. Azt érdekel, hogyha más azt mondja, hogy ez így nem jó, az úgy nem jó, majd a műsorban még egy picit vissza fogok térni erre, hogy mit hibázhatnak az emberek, és sokan tényleg ezt a hibát majd elkövetik, és ebből kifolyólag akadoznak a szoftok, akadozik ott mindent, de ezt kifejtem később. Szóval igaz az, hogy az M1 időtálló, és nagyon is igaz az is, hogy az M1 óta keveset mozdított az Apple, de igazából ez az iparág, számítógépek, telefonok, fülesek, okosórák, pont erről szól. Időnként vannak érezhető ugrások, máskor pedig csak ilyen kisebb szösszenések, ilyen árnyalatnyi előrelépések történnek. Most adok egy példát, hogy az M1-es procin kívül az első iPhone, annak idején óriási ugrás volt ez az okostelefonok terén, tehát verhetetlen előrelépés. Akkor egy olyan mérföldkövet fektetett le Steve Jobs ezzel, ami radikálisan megváltoztatta az egész technológiát, az egész ipart. Olyan kihívást jelentett ez a konkurenségeknek, hogy köpni nyelni nem tudtak, ahogy ezt a jó székely mondás mondja. Ezzel ellentétben ugye a legújabb 17-es iPhone-ok, amit már egy korábbi műsorban ugye taglaltam és boncolgattam, nem nagy eresztések. Tehát más szavakkal a forradalmak között evolúciós lépésekre is szükség van. És ugye a forradalmat követő evolúció nem rossz dolog. Nem baj, ha nem izgalmas, hogy úttörő minden kiadás. A technológia évtizedek óta így működik. Nem kell megvenni. Ki lehet várni egy olyan pillanatot, amikor valóban érdemes váltani. Én is kivártam. M1-ről M4-re váltottam. Ugye a telefonoknál is valami 11-esről M4-ösről váltottam 16-osra. És miért nem M5-ösre váltottam? Mert az M4 egy újabb mérföldkő volt, és egy olyan fejlődést ért el, ami elég volt ahhoz nekem, hogy meg tudjam tenni ezt a váltást, meg tudjam tenni ezt a lépést, és az M5 megint a forradalmat követő evolúciós lépés. Én így látom ezt. Ugye tapogatózik az Apple. Persze mondtad a mesterséges intelligenciát, erre is kitérek mindjárt, de tanulmányoztam valami teljesítmény grafikonokat is, amelyen tisztán látható az egy magra, valamint a több magra leosztott teljesítmény. Na most itt egyelőre a CPU teljesítményéről beszélek, ugye van a CPU és a grafikus meghajtó a GPU. Most menjük szépen sorra a CPU-t. Jól látható, hogy az 5 generáció alatt az Apple-nek sikerült az M-szériás chip teljesítményét megdupláznia, ami szép teljesítmény, tehát semmi gond, nagyon-nagyon jó. Legyen szó az egymagos vagy a többmagos teljesítményről. Csak ugye ehhez a megduplázáshoz 5 generáció kell. És pont azért mondtam, hogy én úgy éreztem, hogy az M4 számomra a kiegyensúlyozott jó váltás. Mert szinte M5, de nem az. Árban hozzáférhetők, de technológiában eléggé ott van, viszont több, mint az M1. És több, mint az M2 és az M3 itt van. Szóval, aki végigjárta a kálváriát, vagyis M1-ről váltott M2-re, M3-ra, és utána M4-re, talán kevesebb változást érzett így az idők során, mint aki picit nagyobb szünetekben vagy hézagokban vált. Elmagyaráztam, hogy a CPU teljesítmény duplájára nőtt, a GPU, vagyis a grafikus processzor azért sokkal jobban fejlődött. Viszont itt azért hoznék egy ellenpéldát is, az M3-as chipet, ahol nem olyan volt fejlődés, sem stagnálás, hanem egyenesen visszalépés volt az Apple részéről, és ezért van az, hogy az M3-nál a magunkénti GPU teljesítmény mivel csökkent, az M2-eshez képest, az Apple arra kényszerült, hogy több GPU magot tegyen a chipbe, ahhoz, hogy egy nagyobb teljesítményt tudjon elérni. Szerencsére, hogy az M4-nél és az M5-nél már nem kell ilyen trükköket alkalmazzon, és ott nagyon jelentős tiszta növekedés volt a grafikus teljesítmény szempontjából, és lámlám egy újabb jel, hogy miért volt érdemes például az M4-et kivárni. Persze, aki teheti, megveheti az M5-öt is. Most, ami érdekesség, a szép csendesen bemutatott M5-ös MacBook Pro-ban, hogy bár nem teljesítményben dobott akkorát az elődjéhez képest, mármint az M4-hez képest, mégis van egy pár figyelemre méltó meglepetés, amivel előállta az Apple, ugye, a megjelenés napján elérhetővé tették a javítási útmutatókat az új modellhez. Na most ez sok embert nem érint, de ez se történt meg gyakran így az Apple történelmébe. Ugye ez segíti a független szervizeket és a felhasználókat is abban, hogy előre felmérjék, milyen alkatrészek lesznek elérhetők, és mennyire lesz nehéz őket cserélni, stb. Stb. És ebből a szempontból például a M5-ös MacBook Pro 4/10-es pontszámot kapott, tehát 4-et a 10-ből, ez egy elég rossz pontszám. Ugye tudjuk, alumínium unibody, tehát hogy nehéz szétszedni, nehéz javítani, macerás az akkunak a cseréje, a képernyő cseréje. De az M5-ös gép az AI-ra, vagyis a mesterséges intelligenciára van tervezve. Tehát ez az ő ütőkártyája, ami ugye a chip is úgy van kialakítva, és az összes nagyobb komponens, amely a chipeket hajtja, az AI-hoz tervezték. A CPU-tól a GPU-n át a Neural Acceleratoring, minden. És a Mac ezt az intelligens hardveres környezetet szorosan integrált szoftverekkel fejlesztette, keretrendszerekkel és az apuk egész ilyen ökoszisztémájával kombinálja, és egy hatékony mesterséges intelligencia platformot biztosít. Na most ugye egy fejlett alkalmazás ökoszisztémát látunk, és ezek az Apple chipre optimizált AI alkalmazások nyílt forráskódú AI eszközök hatalmas választékának köszönhetően rengeteg mindent rá tudunk ezért pakolni. Persze nem minden mindenre jó, itt is kell vigyázni azért, hogy mi az a nyílt forrású AI, amit mi fel akarunk vinni a Mac-re, mert van jó is, rossz is, de minden esetre több ezer app támaszkodik, és a Mac-be beépített AI keretrendszer mindenki számára elérhető lett, aki ezt használja, ugye? Na most ez az a kicsi plusz, ami jön az M5-tel, hogy akkor aki ezt a mesterséges intelligencia funkciót ki tudja használni, az akkor jobban élvezheti ezen az M5-ös processzoros Mac-en ezt az egészet. Kicsit vesézzük ki így hardware szempontjából is ezt az új laptop. De kezdem azzal, hogy mit nem kapunk a csomagolásba az eddigi megszokotthoz képest. Ez persze nem az Apple hibája, hangsúlyozom, hanem ez kérem szépen az EU-nak a szabályozása miatt van. Nincs a dobozban 70 wattos USB-C hálózati adapter. Ez csak Európában és az Egyesült Királyságban van így. És ez azért van, mert van az Európai Uniónak ez a Waste from Electrical and Electronic Equipment, vagyis az elektromos és elektronikus berendezések hulladéka című műsora, amit ugye 2026 áprilisa után a gyártók kötelezve vannak arra, hogy ne adjanak feleslegesen töltőt eszközeik mellé a csomagolásban. És akkor ez az EU-ban, mivel érvénybe fog lépni, a MacBook Pro M5-ös dobozában ez a töltőcske már nincsen. És akkor a zsebecskékből kivesszük a, nem tudom, most pontosan 400-500-600 lejt, hogyha eredeti töltőt akarunk venni, és megvásároljuk külön. Ugye azt is lehet tudni, hogy ha otthon hányodik egy, ne legyen éppen 75 wattos, legyen egy kicsit fölötte, tudod, mindig egy picit nagyobb kell legyen a teljesítménye, de egy 90-100 wattos töltő, simán tölthetjük USB-C-n keresztül, ezzel nem lesz gondunk, tehát nekem is a házban több ilyen töltőm van, egy csak kerül, hogy feltöltsem a MacBookomat majd bele, hogyha ezt az M5-öst megveszem, de töltőt nem küldenek vele, ezt jó tudni. És egyelőre a MacBook Pro jelent meg a 17 üvelykes, olyan most $1599 kezdő áron lát, a bejelentésbe, de 9200 leér már megvásárolható. Ez az alapváltozat, amiről beszélek. Ugye erősebb a teljesítménye, gyorsabb az SSD-nek a sebessége, az akkumulátoridő is megnőtt, állításuk szerint 18-19 órás üzemidő van, és a design az ugyanaz maradt, tehát a külső nem változott. Mondjuk, hogyha frissítesz régebbi MacBookról, M1-ről, M2-ről, M3-ról, akkor érezni fogod a különbséget, de hogyha M4-ről akarsz áttérni M5-re, enyhe bizsergés lesz, nem lesz több annál. Tehát, hogy nem akkora nagy a váltás. Az tény, hogy az M5-ös chip azon 12-15%-kal nagyobb teljesítmény nyújt, mint az M4-es. Ez talán nem hangzik soknak, de amikor a grafikailag igényes játékokat futtatjuk, vagy videókat renderelünk, azért az érződik. Tehát itt meg kell adni neki, ami az övé, az az övé. És ugye energiahatékonyabb is ez a chip, ezért sikerült elérni ezt a 18 órás üzemidőt. A kijelző az ugyanaz, mint a tavalyi modell, egy 14 üvelykes Liquid Retina XDR 120 Hz-es frissítési frekvenciával és 3024x1964 pixeles felbontása, de most választhatsz nano textúrás üveg opciót, amely gyakorlatilag megszünteti a tükrözést. Ugye egy OLED panel azért nem ártott volna, de erre a kijelzőre nincs panaszom. Tehát ez egy korrekt kijelző, így egy laptopban szerintem teljesen rendben van. Ugyancsak, mint korábban, 3 USB-C portot kapunk, a proci az egyszerre két külső kijelzőt is támogat. Ugye jó ez, mert hatékonyan teljesítheti az asztali gép funkciót is. A dizájnok pedig nem is tudom, mit lehetett volna változtatni. Mondjuk, ami engem inkább érdekelt volna, hogy lehet, hogy a fizikai billentyűzet helyett kap egy ilyen, és a touchpad helyett egy virtuális képernyős billentyűt, vagy kap egy képernyőt oda, és egy ilyen levehető billentyűt. Tudod, ez van más gépeknél már, így nagyon már van régiségés ennek. Ez praktikus lett volna, hogy szinte másfél képernyőt kapunk akkor, vagy akár kettőt is, és többet lehetett volna ezen a MacBookon nézegetni, hogyha hordozható állapotban van, de hogyha nem, akkor persze mindenkinek akad egy második képernyőre, és rá tudja csatolni ezt, aki úgy gondolja, hogy ennél több kell. És ha már rendelkezel M4-essel, szerintem ezt a verziót lazán ki lehet hagyni, és ezt mondtam, ez az ilyen evolúció során ez egy tapogatózás az Apple részéről, de hogyha régebbi a géped, akkor megéri a váltást. Tehát mindenképpen egy jobb gépet fogsz kapni, ugye az M1-től az M5-ig azért megduplázottak a dolgok. Ezt tudom így véleményezni erről az M5-ös prociról, és a jövőre érkező ilyen M5-ös Pro és M5-ös Max chipekbe még több GPU magot fognak beimplementálni, de azt kell az ember figyelembe vegye, hogy kiegyensúlyozott legyen az egész. Tehát nem kell az overkill. Az overkill az azt jelenti, hogy túlvásárolom magam. Vagyis veszek olyan dolgokat magamnak, amire nincs szükségem, amit nem használok azért, mert jól mutat papíron, hogy ilyen mennyiségek, és olyan sok mag, és nem szükséges. Ha az ember tudja, hogy mit akar, akkor ugye költséghatékonyan tud vásárolni. És szerintem ezért próbálom a kedves hallgatókat segíteni abban is, hogy mit válasszanak, mert kár kidobni ezt a pénzt, inkább vegyenek fagyit a gyerekeknek, vagy mit tudom én, valami rákcsálnivalót az ilyen kóborkutyáknak, sokkal több jót tesznek azzal, mint hogy megvegyenek egy kemény gépet, és úgyse fogják csak egy harmadát, vagy maximum felét kihasználni. És ugye az is fontos, hogyha a gépbe sok minden van, akkor a sok minden egy kicsit több energiát fog felhasználni, tehát a sok minden több energia felhasználása miatt csökken az akkuidő. Persze, hogyha nem használjuk ki, akkor ez nem fog megtörténni. Amit viszont sajnálok, hogy ami belekerült az iPad Pro M5-ösbe, az nem került bele az M5-ösbe. És itt értem a Wi-Fi felszerelést, értem a Bluetooth ellátást, de erről beszélek egy picit odébb az iPad szekcióba.
És érkezzünk is meg akkor ide az iPad-hez, illetve én még annyit tennék hozzá, hogy ami a 14 hüvelykes MacBook Pro-ba került, az egyelőre a sima M5-ös processzor, tehát nem az M5 Pro vagy M5 Max, esetleg M5 Ultra. De hogy ugye itt vannak az új táblagépek is, megjelent az iPad Pro következő változata, mindkét méretben, tehát van 11 és 13 hüvelykes változat is. És ezek szintén megkapták az M5-ös chipet. Most hosszan lehetne arról is beszélni, hogy kinek éri meg egy táblagép egy laptoppal szemben, de ez legyen egy másik beszélgetés témája. Az új iPad Pro esetében is visszaköszön ugye a mesterséges intelligenciára való kiélezés, pont úgy, mint a laptopok esetében, amiről az elmúlt percekben beszéltél. De az AI-on túl miben számít újnak az új iPad Pro?
Igen, mondom is, egy mondat megütött a fülemet, hogy iPad vagy laptop, én még mindig azon a párton vagyok, és megint, mint felhasználó mondom, hogy mérlegelnünk kell. Annak ellenére, hogy ez az iOS 26 tényleg egy jó sikerült rendszer, nem tudunk mindent megoldani iPad-en, amit meg tudunk oldani egy laptopon, és árba egy Air-rel például sokkal jobban kijövünk, mint egy iPad Pro-ba. Tehát kinek mire jó ez, kinek mire szükséges, persze jól lehet vágni a filmeket az iPad-en is, nem igaz, hogy nem. Sőt, van, amelyik grafikus program jobban fut az iPad-en, mint egy gyengicske érem, de mindig mérlegelni kell. Na most mi számít újnak? Termék dizájn nem hozott sok újdonságot, az tény. Viszont a tablet belsejében jelentősebb átalakulások történtek, ami izgalmas. Tehát ez a tablet izgalmasabb, mint az új M5 MacBook Pro. De legyünk sorra őket. Természetesen az új iPad Pro legnagyobb újítása az M5-ös chip bevezetése, de ezen túlmenően még sok újdonság van, amit szerettem volna esetleg az M5-ös MacBook Pro-ba látni, de nincsen. Ugye az M5-ös chipnél azt tudjuk, hogy minden egyes GPU Mac-hoz külön neurál gyorsító tartozik, és az Apple szerint ez 3,5-ször gyorsabbá teszi a mesterséges intelligencia által végrehajtott feladatokat a tavalyi M4-es modellhez képest, sőt, szinte 6-szor gyorsabb, mint az egykori M1-es chip, pontosabban 5,6-szor gyorsabb, legalábbis ezt írja az Apple. És érdekesség, hogy a tárhely meghatározza a processzor teljesítményét. Tehát 256 gigabájtos, valamint az 512 gigabájtos modellek esetében például 9 processzor mag van. De a 10 magos GPU és a 16 magos Neural Engine ugyanaz lesz, mint az 1 terabájtos és a 2 terabájtos típusok esetében. Itt azonban az utóbbiak esetében a CPU 9 helyett már 10 processzor magot kapunk. Tehát próbál valamicskét kombinálni az Apple ezzel. Most persze értem, hogy az SSD-knek az olvasási sebessége is egy kicsit változó, ugyanis például már az M1-nél is, hogyha egy 256-ossal felszerelt M1-et vettél, lassabb volt, mint az 512-es, és az 512-es meg lassabb volt, mint az 1 terabájtos, tehát hogy ott is volt, de ott a magok száma nagyjából, a GPU és a CPU az ugye konstans volt. Most itt megkombinálta az Apple ezt az egészet érdekes módon. Valószínű arra számít, hogy akkor az 1 terabájt esetén be azért veszed meg, mert nagyobb munkákhoz fogod használni, és akkor még az az egy kicsi magocska pluszba talán segít neked a sebességet. Persze ezt megfizeted, tehát nem úgy van, hogy csak úgy ingyen kapod, tippálod ki, hogy mi kell, akkor teszi szépen rá $100, $200, $250, és így szépen nyomja fel az árat. Tehát megvan ennek is az ára. Na most, az M5-ös táblagép újdonsága, hogy már a harmadik generációs ilyen ray tracing technológia dolgozik benne, és ez például nagyon javítja a 3D renderelést. Tehát nagyon-nagyon segíti. És van egy N1-es vezeték nélküli chip is, ez a Wi-Fi 7-es, valamint Bluetooth 6 támogatással is C1X modem van, aminek ugye átlagosan 30%-kal alacsonyabb az energiafogyasztása, mint a korábban használt típusoknál. Tehát ez megint az akkumulátornak az élettartamát ugye növeli, tehát több ideig tudjuk használni azt a táblagépet. Ha megveszük ezt az M5-ös, más nagy újdonságot nem kapott az idei iPad Pro, mondtam, a dizájn szinte teljesen változatlan, ugyanaz a 11 és 13 hüvelykes Ultra Retina XDR OLED kijelző dolgozik bennük. Valami ezüstes színek társadalmat társaságában láttam vékonyka kialakítása, és valóban csak egy hátlapi kamerát, ott nem kettőt, de amit kiemelnék, az a gyors töltés. Ez az iPod kompatibilis az Apple 70 wattos hálózati töltőjével, ami 30 perc alatt akár 50%-kal is feltöltheti az iPad-et. Érdekesen fogalmaz az Apple, mert 30 perc alatt akár 50%-kal növelhető az üzemidő, mondja az Apple most ezt, hogy ha teljesen le van merülve, az első felét tölti fel, amit mindannyian tudunk, hogy ott gyorsabban tölt, vagy ha 30%-ra fel akarom 80%-ra tölteni, arra érti, ezt egy kicsit úgy ködbe hagyta az Apple. No, ott ugye az a töltési idő lelassul, tehát ahogy telik az akku, úgy lassítja a töltést is, hogy ezzel védje az akkumulátor töltését. És még utána néztem egy picit az árnak is, és az alapváltozat a 256 gigabájtos 11 incses, már 5700 lei környékén megvásárolható amolyan, ami egy elfogadható ár ahhoz képest, hogy ugye másodkézben is az M4-esek még valahol ebbe az árba csúszkálnak, olyan 4500-4800 körül, tehát olyan egy ezrest még ráfejelsz, és megveszed az M5-öst. És itt már megéri a Wi-Fi miatt, ugye 6-os Bluetooth támogatás miatt, a C1X-es modem miatt, tehát én, hogyha mindez benne lenne abban az M5-ös MacBook-ba, lehet, hogy benne lesznek majd a fejlettebb változataiba a MacBook-oknak, de akkor úgy jelkesen mondtam volna, hogy na, cseréljük, de így nem, azt nem cseréljük. Viszont az iPadnál talán jobban megéri a lecserélése, vagy megvásárlása ennek az új M5-ösnek, főként az ár miatt is. Persze a 13-as nagy testvére az már egy kicsit szobosabb árban van, 7400. Ez az ilyen plusz-minusz, most én így vettem ilyen átlagárakat, amit ott találtam ilyen olyan a szájtokon, mert kíváncsi voltam, hogy ki mennyire vesztegeti.
És akkor az iPad-ek után röviden térjünk rá arra is, hogy megjelent a méreg drága buvárszemüveg 2.0, vagyis az Apple Vision Pro M5-tel szerelt kiadása, ami továbbra sem érhető el Romániába, illetve Európa ezen részén sem. Jobb lett a kijelző, ami szószoros értelmében a szemünk előtt van, új a chip, és jobb lett a fejpánt, legalábbis az Apple elmondása szerint. Ami viszont továbbra is gyengéje a Vision Pro-nak, az az üzemidő. Lehet azt mondani, hogy kevert valóság szemüvegről van szó, aminek nagyon nincs konkurenciája, de más gyártók egyszerű VR szemüvegei sokkal olcsóbbak, és sokkal jobb üzemidőt tudnak biztosítani, úgy is fogalmazhatok, hogy köröket vernek rá az Apple Vision Pro-ra ilyen tekintetben.
Jó, tehát röviden, ugyanis nagyon sok információ, tudnak, hogy sem a MacBook Pro-ról, sem az új M5-ös iPad-ről nem jelent meg, tehát nem hemzsek tőle a net, sőt, nem hemzsek az ilyen mindenféle tesztelésektől se, tehát ugye azért meg kell keresni, és aztán végképp a Vision Pro-ról nagyon utána kellett ássak, ez még víz volt, ugyanis ez az a cucc, amiről nem személyes tapasztalatból beszélek, bevallom őszintén. Nem másért, de nem látom értelmét megvásárolni, tényleg nagyon drága, tehát ilyen valami $3500 szinte $4000, de nálunk ezt nyugodtan euróra át lehet konvertálni, kb. Abba az árba forog. Na, de mondom azért az újdonságokat, M2-es Vision Pro-hoz képest mondom, mert végül is ez volt a kis testvére. Tehát akár, így fogalmaz az Apple, akár 120 Hz-es is tud lenni a kijelzője, ami nagy előrelépés a korábbi 100 Hz-eshez, maximum 100 Hz-eshez, így fogalmazzak. Ugye ez még simább képváltást jelent, ez minél közelebb van a szemedhez a képernyő, annál fontosabb ez, tehát ezt vegyük pozitív. Bár aki soha nem volt ilyen buvárszemüveg, az természetesen nehezen fog érzni kellene a különbséget. 16 giga RAM van benne, mint az elődjében. Érdekes, hogy támogatja az AirPods 3-at, a H2-es chippel történő ilyen ultra gyors, alacsony késleltetésű kapcsolatával, és állítólag fél órával többet bírja egy feltöltéssel. Mondtad, hogy itt az akuval, nem tudom, merre láttad te azokat a dolgokat. Én próbáltam ilyen mindenféle YouTube videót keresni, hát volt pro-kontra, abban a kevésben, amit találtam, viszont Apple azt mondja, hogy egy fél órával többet bírja egy feltöltéssel, és általános használat mellett.
De ez még mindig csak két és fél óra.
Igen, tehát most igen. Persze erre vannak azok a külső akuk, és mindenféle fel tud csatlakoztatni, de igen, ez csak két és fél óra. Ezért nem nagyon tolakodok én is, hogy megvegyem. És általában videónézés közben, ugye akkor nincsen annyira leterhelve a proci, két és fél óra helyett három óráig bírja, tehát hogy tényleg három sorozatot meg tudsz nézni, ha egy órások. Most ami még érdekes, hogy támogatja a Logitech Mouse és a PlayStation VR 2 Sense játékvezérlőket is. Hát, ami azt illeti, terembe kell járjunk, mert nehezebb le 650 gram helyett már 750-800 gramot kúszott fel. Ugye ez függ attól is, hogy milyen fejpántot használunk, és a sima 30 wattos helyett 40 wattos hálózati adapter kerül a dobozba, gyors töltésre is képes, akár fel tudja pumpálni magát 60 wattos gyors töltésre is, és mondtam, hogy a fejpánt az függ attól, hogy milyen lesz, a korábbi sima fejpánt helyett ilyen dupla fejpánttal látta el ezt az Apple, ami a fejünk tetején is elosztja a súlyt. Nagyjából ez lenne, még valamit azért hozzáteszek, hogy az Apple emellett azt is állítja, hogy az új Vision Raw 10%-kal több pixelt tud renderelni úgy, hogy közben a kijelzőn nem lett több pixel, ugye a specifikáció alapján ugyanúgy 23 millió pixelből áll a kijelző. És hogy azért megvédjem egy picit az árnak a mundérját, azt is el tudom mondani, hogy mivel a virtuális és a vegyes valóság annyira függ a CPU-tól és a GPU-tól, a legmagasabb minőségű 3D-s képalkotás, animáció, textúrák, renderelés és képkocka sebesség érdekében, ez a desktop osztályú M5-ös, az R1-es vegyes valóság koprocesszor és a hardveresen gyorsított sugárkövetés az új Vision Pro-ban, na talán ezek azok, amik igazolják a magas árát, ami azt illeti azért 300-tól 700%-ig terjedő ez, amit fogok mondani, hogy ennyivel gyorsabb, mint például a Samsung XR-ben és más népszerű headsetekben található ilyen okos telefonosztályú Snapdragon CPU, GPU, sugárkövetés és egyéb teljesítmény benchmarkok terén. Nem tudom, ha érthető ez, de ezt most ennél nem technikaiabban nem tudom elmagyarázni, viszont talán ez az, ami alátámasztja ezt a nagy árat, de én őszintén még mindig nem venném meg ezt a buvár szemüveget. Nem ad annyit, nem ad annyival többet nekem, és ugye egész nap kell viselni.
Végül, de nem utolsó sorban a szoftverek. Ugye szeptembertől elérhető az iOS, iPadOS, macOS, watchOS 26, ugye idéntől mindegyiknek ugyanaz a száma, mindegyiket egy a 26-os verzió név illeti. De mennyire működnek ezek jól, és mennyire van az igazán kiemelkedő használatukhoz szükség az új chipre, chipekre gondolván most a műsor folyamán átbeszélt M5-re, vagy éppen az új iPhone processzorokra, az A19-es szériára?
Ugye, amint mondtam, hogy ezek a mesterséges intelligenciára vannak kérdezve, a processzorok is. Na most ugyanígy a 26-os OS, abban is elég sok mesterséges intelligencia van integrálva, de itt bizonyos szinten vegyes a dolog. Én már minden készülékemen az OS 26-ot használom. Nekem semmi gondom nem volt. Persze sokfélét olvastam, és láttam mindenfele panaszt is, prót is, kontrát is. Egy dolog azért nagyon fontos. És ezt figyelembe kell venni, mert úgy érzem, hogy legtöbben itt tévedünk. Ne púpoljuk agyon a kütyüket. Vagyis, ha például 512 GB tárhelyen van, akkor ne tömjük meg annyira, hogy már szegény gép szuszogni sem tud. Persze, hogy nincsen, ahova kikesseljen, nincsen már, ahova ezt azt kiküldjön, és akkor nem más, hogy le fog fagyni. Szerintem sokan itt tévednek, hogy kicsit ott kell egy picit rendet csinálni, vagy oké, attól, mert nekem van most persze a browserbe, a Safari-ban meg van nyitva 30 fülecském, még 10 másik programot használok, nyissuk már ki egy kicsit az Activity monitort, és nézzük meg, hogy ott mi a helyzet. Mert ugye, hogyha valami kezd a gépbe ellenni, akkor lehet mindig mindent a rendszerre kent. Tehát ha kinyitjuk az Activity monitort, akkor vesszük sorba. CPU, memória, energia, disk, network. Akkor ott lassan rájövünk, hogy olyan szépen mutatja grafikusan is, hogy mi van. És rá tudunk jönni, hogy vagy elfogyott a levegő, vagy elfogyott a memóriánk, vagy mitől van ez az egész. Tehát nem várhatunk csodát egy géptől, mert ugye a resource-ok azok eléggé limitáltak. 16 GB, vagy 24 GB, vagy kinek mennyi van, de az, mikor megtelik, akkor persze, hogy kezd furcsaságokat csinálni a gép. Szerintem az 26-os OS talán az első olyan operációs rendszer ez idáig, amiről a legkevesebb negatív kritikát olvastam, és ezt mondom úgy, mondtam már 18 éve megfelhasználó vagyok, és nagyjából mindenen átmentem. Na most, amit még tudok mondani, hogy izgalmas változások jönnek a 26.1-ben, ugye az Apple októberben kiadta ennek a negyedik betáját, és több olyan beállítás került bele, amire régóta vártunk, vártak egyesek. Ma mondom is. A legizgalmasabb az, hogy az Apple beadta a derekát, és behozott egy új beállítási lehetőséget, amivel kapcsolható lesz a Liquid Glass. Tehát a Clear Mode egy az ilyen iOS 26-nál átlátszóbb, átláthatóságot kínált, amíg a Tinted sokkal közelebb áll az iOS 18-on megszokott felülethez. Így a felhasználók dönthetnek, figyelem, a felhasználók dönthetnek, hogy átlátszó üveget, opál üveget, vagy semmennyire nem átlátszó felhasználó felületet akarnak. És ugye az utolsó opció külön megmaradt a kisegítő lehetőség alatt, hogy átlátszóság csökkentése. Most azért mondtam, hogy figyelem, hogy a felhasználók döntenek, mert az Apple nem sokszor adja a kezébe a felhasználónak a döntést. Onnan a következő újítást is, hogy kikapcsolható lesz a kamera gesztus. Tehát már több mint 10 éve lehet aktiválni a kamerát, hogy valamilyen irányú suhintással tudod a lezárt képernyőről innen, onnan, jobb alsó sarkából felhúzni, meg mindenféle. Most ez a gesztus sokaknál azt eredményezte, hogy sokszor véletlenül kapcsolták a kamerát. Most is például, én például, amikor olvasom a képernyőn a notification-öket, akkor úgy húzom balra, hogy töröljem ki, hogy menjen ki a képernyőre. Van, amikor behúzom a kamerát, csak akkor elindul a kamera. Tehát lehet, hogy ezt fogom használni, ezt a kameragesztust kikapcsolom. Úgyis, hogyha akarok én kamerát, megnyomom a gombot, és bejön a kamera. Megnyomom ott felül azt a 16-osnál van az a kameragomb, és akkor bejön a kamera. Ez egy jó dolog, ezt alkalmazni fogom. A másik az ilyen, hogy kikapcsolom, bekapcsolom, Liquid Glass effektust, az annyira nem érdekel. És a telefon alkalmazás beállításai is bővülnek. Most már lesz egy külön heptikus jelzés kapcsoló, amivel beállíthatod, hogy rezegjen a telefonod egy hívás kezdetekor, vagy ha az megszakad, lesz egy ilyen beállítás is. És az Apple Intelligence szekció is balra zárt a beállításokban. Ez az előző betában még ugye hibásan középen jelent meg. És amint mondtam, hogy az Apple-ről tudjuk, hogy általában nem szoktak a felhasználók kezébe döntéseket adni. És ezt azért hangsúlyoztam, mert ezekkel a változásokkal még inkább úgy tűnik, hogy az Apple nagyon-nagyon szeretné, ha az iOS 26 egy ilyen sikeres kiadás lenne az utókor számára. Tehát ezzel nagyon dolgoznak. És eddig, hogyha el nem rontják, eddig jó. Tudod, az informatikában van azért egy olyan mondás, hogy ami működik, ahhoz nem szabad hozzányúlni. Tehát remélem, hogy azt, ami működik, azt megtartják, és nem fogják összekavarni, mert eddig tényleg a 26-os egy elég stabil rendszernek bizonyult, és én egy olyan felhasználó vagyok, aki a programozástól a szórakozásig, mindenféle téren ugye piszkálat használom, és ebből tudom levonni a következtetést, hogy nem hiszem, hogy csak én vagyok olyan szerencsés, hogy minden gépen olyan jól eltaláltam, és olyan sikeres, hogy soha nincs semmi problémám. Vagy megfelelően használom őket, vagy megadom, ami kell a gépnek, de mondom, 26-ossal nem voltak gondjai. Ja, egyetlen egy gondom van, de ez már régóta. Mikor oldják meg már azt a AirPlay-t? Ezt felejti el folyton a gép. Ez a 26-osnál is probléma. Ugye elindítod a zenét, kiválasztom ott a Sounds Option-be, hogy na, a külső hangfalon játsz a zenét, vagy bármilyen hangot, ez folyamatosan felejti el. Vagy ha elindítod a YouTube-ot, nagyon lagol. Persze van beállítás, hogy a YouTube-ról indítod direktbe az AirPlay-t, csak akkor nem tudod állítani a hangerőket. Ezt, hogyha megoldják, akkor teljesen elégedett leszek. De ezt mondom, ez már az előző verzióban is megvolt. Érdemes kiemelni azt, hogy végre a rendes, ékezetes karakterek sorrendje normális lesz, ugye ezzel korábban gond volt. Én is megszoktam egy ilyen sorrendet, más sorrendben jelennek meg az ékezetes karakterek, de ezt visszateszik, vagy sorba teszik rendesen. Megnézem, hogy mit fog hozni majd a következő. Talán úgy satszolunk, hogy ott az M7 környékén lesz egy nagyobb dobás. Az M6 az egy picit több magot fog hozni, egy kicsit több CPU-t, GPU-t, és lehet, hogy ott már valamit fognak kezdeni a dizájnnal, mert azt vélem, azt érzem, hogy az embereknek már nem elég egy kicsi ilyen csepegtetés, tehát amit mondtam, a fejlődés történelmében vannak ilyen átfedő mozdulatok is, lehet, hogy ott már bele fognak szólni egy picit a dizájnba is, mert valamivel el fog kellene adni azt az M6-os procit. Látom én ezt a jövőt, ezt az Apple jövőt egyelőre, de lássuk, kiderül, izgalmas.
Legyen akkor ez a mai digitális világ záró gondolata. Palko Attila, a Maros Hargita, Kovászta megyei Logischoolok menedzsere. Köszönöm, hogy itt voltál és válaszoltál a kérdésekre.
Én is köszönöm a meghívást, és további kellemes estét kívánok a kedves hallgatóknak, és persze neked is.
Önöknek, tisztelt hallgatóink, pedig külön köszönet a figyelmükért. Most búcsúzom. A digitális világ szerkesztőjét, Nagybodó Szilárdot hallották. Kérem, ha tehetik, maradjanak a továbbiakban is a Marosvásárhelyi Rádió Társaságában. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra. Jó éjszakát. Viszont hallásra.